Isten igéjét ezen a mai délelőttön Ézsaiás próféta könyvéből fogjuk olvasni, mégpedig a 14. fejezet 12. versétől a 17. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Jaj, leestél az égről, fényes hajnalcsillag. Lehullottál a földre, népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadban. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. De a sírba kell leszállnod, a gödör legmélyére. Akik csak meglátnak, rácsodálkoznak, elámulnak rajtad, és ezt mondják, ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok. Ez az, aki pusztává tette a világot, lerombolta a városokat, és nem engedte haza a foglyokat. Idáig az ige, imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, azt a kiváltságot, hogy ma is itt lehetünk együtt, mint a te nagy családod. És köszönjük, hogy ma is hallgathatjuk a te beszédedet. És a te beszéded jó nekünk, Urunk. Köszönjük, hogy amikor a lelkünk a porhoz tapad, és elveszünk a hétköznapok forgatagában, akkor segítségül hívhatjuk a te nevedet, és azt mondhatjuk, hogy eleveníts meg a te igéddel. Erre kérünk most, Urunk, jöjj közénk, tölts be bennünket a te lelkeddel, és eleveníts meg a te igéddel. Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. A sátán személyével foglalkozunk most már harmadik hete, és szeretném emlékeztetni magunkat, hogy Jób könyvét tanulmányozzuk ebben a fél évben. A sátán személye azért ennyire kiemelkedő téma, mert Jób könyvének a legelején bepillantást nyerünk egy nagy mennyei tanácskozásba, amiről azt olvassuk, hogy ebben a mennyei tanácsban Isten legfőbb döntéshozó testületében megjelenik a sátán, és beszélgetésbe elegyedik Istennel. Ezért tehát fontos látnunk, hogy kicsoda ő, akivel Isten beszédbe elegyedik, sőt egy elég méreható diskurzus alakul ki kettejük között, ami Jób életére nézve messze menő következményekkel jár majd. És ahogyan a következő hetekben ezekről a következményekről beszélgetünk, ahhoz fontos tudnunk, hogy hogy kerül a sátán a mennyei udvartartásba, és egyáltalán ki ő. Azt gondolom, hogy mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor akkor érezzük jól magunkat a bőrünkben, hogyha elmondhatjuk, hogy mi vagyunk a legjobbak. Azt a torok szorító érzést, ami úgy megcsiklandozza a torkunkat, meg a mellkasunkat, amikor azt érezzük, hogy mi vagyunk a legjobbak. És ez sokszor együtt jár azzal, hogy mások pedig nem a legjobbak. És ettől már csak egy ugrás, hogy azt mondjuk, hogy akkor érezzük jól magunkat a bőrünkben, hogyha azt tudjuk mondani, hogy valahogy szépen mindenkit magam alá nyomtam. Így aztán én felemelkedtem. Lehet, hogy hasonlóbb a személyiségünk ahhoz, hogy ez boldogsággal tölt el bennünket. Lehet, hogy kevésbé hasonló, de az érzést mindannyian ismerjük, mindannyian szeretjük, és arra szeretnék rávilágítani a mai napon, hogy honnan van bennünk ez. Hogy miért érezzük jól magunkat akkor, amikor azt mondhatjuk, hogy most végre leküzdöttem mindent és mindenkit, és elmondhatom, hogy én vagyok a legjobb. És ezeket a jelzőket, ezeket váltogathatjuk. Hogy elmondhatom, hogy én vagyok a legszebb egy társaságban. Hogy elmondhatom, hogy én vagyok a leggazdagabb egy társaságban. Hogy elmondhatom, hogy én vagyok a legokosabb, vagy legtanultabb egy társaságban. Vagy elmondhatom, hogy a témának én vagyok a szakértője. És amikor csendben maradnak a környezetemben, akkor az olyan jó érzés, ami valahogy bizsergeti belülről a lelkünket. De miért van ez bennünk? Ez egy általános emberi jellemző. De miért van ez bennünk? Azért, mert Jézus bemutatja, hogy itt a bukott földön az ördögtől származik, ami alapvető hozzáállásunk a világ minden dolgához. Ezt mondja János evangélium a 8. fejezetének a 44. versében, maga az Úr Jézus. Ti atyátoktól az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Többször hivatkoztam már erre az igére, mert nem lehet megkerülni ezt az igét, sem a sátán személyével kapcsolatban, sem a mi emberi életgyakorlatunkkal kapcsolatban. Az ördög az Édenben végzetesen becsapta az embert. Amit bűnnek nevezünk, az egy akkora bukás, hogy az ember belehalt. Egy olyan zuhanás, egy olyan mély szakadékba, hogy mindenestől összetörtük magunkat, és teljesen el vagyunk torzulva ahhoz képest, ahogyan Isten elképzelt bennünket. Ennek a hazugságnak az egyik legfájdalmasabb és legmélyebb pontja az volt, hogy Isten, hogy a sátán elhitette az emberrel, hogy az atya nem szereti őt. Az egyik legfájdalmasabb dolog, ami a sátán hazugságában benne volt és megfogant az ember szívében, az az, hogy az atya nem szeret bennünket. És gondoljátok el, hogy milyen régi az emberiség, hány generáció meghalt már azóta, és hány új generáció született, és mi az, amivel minden Krisztus követőnek meg kell küzdenie folyamatosan. Azzal, hogy az atya küzd a mi bizalmunkért. El tudjátok képzelni, hogy ez milyen fájdalmas lehet neki? Hogy a gyereked nem bízik benned. És az atyának azt kell bizonygatnia az elmúlt több ezer évben, azt kell bizonygatnia, hogy tényleg szeretlek benneteket. Amikor a sátán hazugsága megfogant az ember szívében, és elhitte az ember, hogy az atya nem szeret engem, mert valamit ő meg akar fosztani, akkor a sátán azonnal ott volt, és gálánsan felajánlotta, hogy ha az atyád nem szeret téged, meg akar fosztani valamitől, és kész elhagyni téged, és magadra hagyni, akkor itt vagyok neked én, majd én a helyébe lépek. Ne aggódj, drágám, semmi baj, majd én leszek a te apád. Hát ezért mondja Jézus, hogy mióta az ember bizalmat szavazott az ördögnek, és megfosztotta a bizalmát Istentől, megvonta a bizalmát Istentől, azóta olyan, mintha az ördög gondoskodna rólunk. Az ember ezt önként választotta. És hát mindenki a saját szüleinek a tulajdonságait örökli. És mindjárt szeretném bemutatni, hogy a Biblia elképesztően húsba vágó képekkel beszél arról, hogy a sátán szó szerint szeretne a saját génjeivel megtermékenyíteni bennünket, az embert. Önmagát akarja tovább örökíteni. Azért vagyunk olyanok, amilyenek, azért gondolkodunk úgy, ahogy, azért törünk egymás életére, persze ugye ennek a végső foka a gyilkosság, de sokszor nem gyilkos indulattal törünk egymás életére, de nem hinném, hogy lenne itt a teremben olyan, aki ne tapasztalt volna már az emberektől rossz indulatot. Ha igen, várom szeretettel a jelentkezését. Nagyon, nagyon kíváncsi lennék. De nincs ilyen. miért vagyunk ilyenek? Miért esik jól úgy kiemelkedni, hogy közben mindenki alánk süllyed? Azért, mert a mi atyánk, és ezt ízlegessük egy kicsit, ez tragédia, az emberiség atya ezen a földön az ördög. Mert önmagától lemondott arról az ember, hogy az Isten legyen az én atyám. És amikor ezt a jogot, a gondoskodásnak ezt a jogát átadtuk a sátánnak, akkor ő pontosan olyanná formál bennünket, amilyen ő maga. A sátán nem egy nagy innovátor. A sátánnak nincsenek igazán egyedi ötletei. Nem egy nagy újító. A sátán kétségbe esetten próbálja utánozni Istent. De közben teljesen tudatosan torzítja és pusztítja azt, ami Istené. És mivel az ember Isten kedvenc teremtménye a bukottságunkkal együtt is, ezért az első dolog, amit a sátán el akar torzítani és el akar pusztítani, az mi vagyunk. Miért mondom, hogy nem egy nagy innovátor? Azért, mert azt mondtam, hogy a legfényesebb elméjű jogtudós a sátán. Nem fog azzal kínlódni, hogy hogyan találjon ki valami újat, hanem felhasználja a tudását, és addig kombinálja különböző változatokban, hogy nekünk az mindig újszerűnek tűnik. Ez egy ilyen elképesztően hanyagul elegáns működésmód. Nem sokat tesz, de mindig úgy fordítja egy kicsit azt, ami Istené, hogy a végén úgy tűnik, hogy az új. És hát erre mondja Salamon, a prédikátor, hogy ne hagyjátok magatokat megtéveszteni, emberek, nincsen semmi új a nap alatt. Amiről azt gondoljuk, hogy új, idővel arról is kiderül, hogy már régen megvolt, sok-sok generációval előttünk. Hát ezért annyira fontos, hogy lássuk, hogy amikor a sátán belépett az atya szerepbe, akkor azt mondta, hogy gyertek hozzám, mi hozzájöttünk, bizalmat szavaztunk neki, neki hiszünk, tőle várjuk, hogy új és jó megoldások szülessenek az életünkben, ő pedig olyan, mint egy klasszikus bántalmazó apa. Hogy valahogy mindig megtart annyit a vele való szeretet kapcsolatból, hogy úgy érezd, hogy szükséged van rá. És amikor végre odamész hozzá, mert gondoskodásra vágysz, akkor pedig irgalmatlan bántalmazással lép fel veled szemben. És valahogy kezdjük érezni, hogy hát ez nem jó nekünk. Csak a sátán elég okos ahhoz, hogy újra és újra olyan oldaláról mutassa be önmagát, ami nekünk kívánatosnak és jónak tűnik. Hát erre mondja Pál apostol a második korintusi levélben, hogy maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Hát hogyha róla egyértelmű lenne, hogy egy ocsmány förtelmes borzadvány, akivel nem akarnál találkozni, akkor nem lenne kedved oda menni a jelenlétébe. De mivel a világosság angyalának adja ki magát, mivel mindig úgy mutatkozik be, hogy most elhozom a kívánt, várt újat az életedbe. A világosság az ez. A sötétség után mindig jön egy új nap, a világosság. De soha nem jön új. Soha. Soha. A sátán nem innovátor. A sátánnak megvan a bejáratott eszközkészlete, hogy az embert hogyan tegye tönkre? Úgy, hogy közben az emberiségnek, mint olyan, mindig újnak és jónak fog tűnni az, amit mond. Hát ezért mondja Jézus azt, mielőtt elbúcsúzik a tanítványaitól, hogy nem hagylak titeket árván. Most gondoljátok meg ezt ebből a megközelítésből. Nem hagylak titeket árván. Nem lesztek apa nélkül. én eljövök hozzátok. Én vagyok az igazi atya. Tényleg szeretlek benneteket, és ezt bizonyítom is, mert az életemet áldozom, értetek. És hát ezért írja János apostol az evangéliumának az elején, hogy akik pedig befogadták Jézust, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Érzékelitek ebben az erőt? Hatalmat kellett adni az embernek arra, hogy Isten gyermeke legyen. Ne az ördögé. Erre vagyunk mi felhatalmazva, és erre kell újra és újra emlékeztetni magunkat Krisztusban. Mi az atyához tartozunk, mi az ő gyermekei vagyunk. Nem az előző pót, mostoha, ilyen-olyan apánknak az akaratát akarjuk most már teljesíteni, hanem a mennyei atyáit. Azt mondtam, hogy a sátán, mint apa, elképesztő húsba vágó módon igyekszik a saját képére formálni bennünket. Honnan jön az a gondolat, hogy a saját képére formáljon bennünket? Hát onnan, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Mit tesz a sátán? Ezt utánozza. Olyanná akar formálni, mint ő. De nincs benne sok újítás. Hát honnan koppintja ezt a gondolatot? Istentől. Megfordítja, átforgatja, és eltorzítja ezt a képmást. Hát így esett áldozatul a házasság gyönyörű intézménye, amit Isten az Édenben a legmélységesebb kapcsolatnak álmodott meg, és már ott az Édenben eltörik és megtörik, és azóta sem működik tökéletesen, hanem csak akkor tud tökéletesen működni, hogyha Krisztus és az egyház kapcsolatát veszed alapul a saját házasságodra nézve. Hogyan kell tehát, kedves férfiak, szeretnünk a feleségeinket? Ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és az életét adta érte. Az életünket kell adni a feleségünkért. Nekem még van mit gyakorolnom. És ezt kicsit sem viccesen mondom. Tényleg. Na hát ez jelenti, hogy a sátán fogja azt, ami Istené, és elkezdi megcsavarni, és eltorzítani. És ugyanezt történt a szexualitással is. Egy gyönyörű dolog, elrejtve a házasságban, a legmélyebb intimitás, a legnagyobb gyönyörök egyike. Mi lett vele? Mocskosul le van alacsonyítva. Az egyik legfélelmetesebben és fájdalmasabban eltorzult ajándék. Hát ezt teszi a sátán, amikor a világosság angyalának adja ki magát, amikor szeretettel édesget, de közben állandóan bántalmaz, és most figyeld, sokszor hivatkoztam már rá nektek, de hát azért, mert így van, és most szeretném, ha még mélyebbre menne ez. Rögtön az Édenen kívül Káinnak ezt mondja az Úr. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. A bűn és a sátán fogalma nehezen elválasztható egymástól, mivel a hazugság atyaként mutatja be őt nekünk Jézus, ezért az ő ős lázadása következtében jön be minden gonosz és bűn a világba. Ezért tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy amikor Isten azt mondja Káinnak, hogy Káin, figyelj a szívedre, mert a bűn, a gonosz újra és újra meg fog jelenni az ajtód előtt, és a bűn rád vágyódik. És erre hivatkoztam már többször, hogy ez a szó, hogy vágyódik, ez a szexuális vágyakozásnak a szava. Ugyan ezt mondja Évának az Úr, amikor azt mondja, hogy megnövelem a te szülésednek a fájdalmát, de te pedig vágyakozni fogsz a férjed után. Ennek ellenére is. Na most akkor képzeljétek el, hogy mire vágyik valójában a sátán. Arra vágyik, hogy erőszakot tegyen rajtad, hogy a saját génjeit átadja és örökítse benned. Márpedig abban nincsen semmi jó. Úgyhogy amikor legközelebb kísértésbe esel, akkor gondolj arra, persze a kísértésben nehéz erre gondolni, ezért kell ezeket az igazságokat tudatosítani és elrejteni a szívünk mélyén, mert amikor jön a kísértés, és a világosság angyalaként fog bemutatkozni, és azt gondolod, hogy ettől majd jó lesz neked, hiába tudod, hogy múlt héten is ezt gondoltad, ugyanarról a bűnről, meg 10 éve is mindig ugyanezt gondolod, hogy na majd ettől megkönnyebbülök, majd ettől helyre jövök. Hogy akkor nem történik más, mint hogy te felajánlod magadat a bűnnek, az ördögnek. És azt mondod, hogy itt vagyok, nyugodtan megerőszakolhatsz. Azt pedig tudnod kell, hogy a vetés és aratás törvénye alapján minden mag olyan gyümölcsöt fog teremni, amilyen a fája. Na most ez elég plasztikus azért, nem? Nagyon képszerű, nagyon, egy kicsit félelmetes is. Nyilvánvalóan a sátán nem úgy működik, mint ahogy az emberi szaporodás. De a dolog lényegét tekintve mégis, mert mit tesz a sátán? Üzeneteket ad. Az egész nagy háború, aminek a kellős közepén vagyunk, az üzeneteknek a csatája. Micsoda az evangélium? A jó hír. Isten üzenete, amivel helyre akarja állítani a világot. Mi az, ami kijön Jézus szájából a jelenések könyve szerint? Kétélű éles kard. Az micsoda? Az ige. Mindjárt látni fogjuk, hogy mivel veszi fel Jézus a sátán ellen a küzdelmet. Az igével. Tehát itt üzenetek háborújáról van szó. Amikor a sátán a saját gondolataival akar megtermékenyíteni, akkor nem tesz mást, mint folyamatosan üzeneteket ad. És ezek egy idő után beépülnek az embernek a személyiség szerkezetébe. És hogyha erre épített fel a személyiségedet, a hazugságokra, akkor abból nincs mit csodálkozni, hogyha az fog kijönni belőled. Nem feltétlenül a hazugság, hanem minden olyan, ami nem isteni. Cserébe, hogyha Isten igazságaival töltöd meg a szívedet, és az pedig nem bonyolult, hogy hol lelsz rá, itt a Bibliában, akkor az fog megteremni benned. Hát erről szól a magvető példázata. És ezek a dolgok csatáznak. A sátán üzenetei fogalnak-e meg benned, vagy Isten üzenetei fogalnak-e meg benned? És ha már üzenet, akkor tisztáznunk kell egy dolgot. Mégpedig azt, hogy amit a sátán mond, az soha nem színtiszta hazugság. Ez most meglepő lehet, de ez a valóság. Hát, hogyha színtiszta hazugságot beszélne, akkor azonnal lelepleződne. Mert az embernek van annyi lelkiismerete, maradék lelkiismerete, hogy alapjában véve a direkt hazugságot meg tudjuk különböztetni az igazságtól. Ez a mappa piros. Így van? És ha sokáig mondom? De hát most, amikor feltettem ezt a kérdést, egyből tudtátok rá a választ, igaz? Hogy mi az igazság? Na, hát ezért a sátán sem bolond, hanem mindig igazság részecskéket kever a hazugságba. És így aztán könnyedebben lecsúszik a hazugság az ember belsejébe. Hát ettől annyira zseniális ő. De amikor azt mondom, hogy zseniális, remélem érzitek benne, hogy ez nem elismerés. ez egy felismerés. Ez nem elismerés a sátánnal szemben, mert semmi elismerésre méltó nincsen benne, de muszáj tisztában lennünk azzal, hogy kivel állunk szemben. Szóval, amit mond, az soha nem szintiszta hazugság, mert akkor egyből lelepleződne. A beszéde lenyűgözően kívánatos. Miért? Mert a beszéde mindig a legmélyebb vágyainkat helyezi a középpontba. Mindig azt fogja felkínálni neked elérhető távolságból, amire a legjobban vágysz. Csak az az igazság, hogy nem mindig van szükségünk arra, amire vágyunk. Ha pedig a sátán genetikája alkotja meg a mi vágyainkat, hát akkor ott meg egyáltalán nem kívánatos az, amire vágyunk. Mert abból származik az a hozzáállás, hogy nagyobb legyek, mint te. Hogy szebb legyek, mint te. Hogy jobb legyek, mint te. Hogy erősebb legyek, gazdagabb legyek, és így tovább. A beszédében mindig vannak igazság részecskék, igazság magvak. Tehát azt mondja a példabeszédek 18:8, hogy a rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. A sátánról, mint fogalomról, erről a héber szóról, héber sátán annyit tesz, mint vádló, ügyész, aztán később, ugye az ellenség fogalma is ehhez társul, az már úgy leleplezi a sátánt, hogy ki ő valójában. A görögben a diabolosz kifejezés, az pedig, ezt mondtam múltkor is, csak szeretném még inkább árnyalni, hogy persze eredetileg, hogyha a szó történetét nézzük, akkor az azt jelenti, hogy szétdobáló. De a görög fül ezt nem így hallotta, mint ahogy amikor mi ma azt mondjuk valamire, hogy tönkre megy, akkor csak annyit érzékelünk belőle, hogy elromlik. Ugye? De senkinek nem jelent meg hirtelen a tönk, ami minden nap a fát hasogatod, pedig a szó eredeti jelentése az ezt jelentette. Ami tönkre megy, az méltó arra, hogy már nem tudjuk használni, tehát jó lesz tűzifának. Azaz, ami tönkre megy. Na ugyanígy a diaboloszt sem úgy hallotta a görög fül, hogy szétdobál valamit, hanem úgy hallotta a görög fül, hogy ja, ez a rágalmazó, az, aki olyan, mintha igazságot mondana, de valójában nem az. Hát ezért szereti az ember annyira a pletykát, igaz? Hát erről kutatások is folynak, hogy működik a pletyka, miért annyira vonzó? Hát azért, mert atyánktól, az ördögtől származunk, sajnos ez van. És nézzétek meg, hogy hogyan gyakorolja a sátán ezt. Először meg fogjuk nézni az emberiség bűnbeesését, Ádámot és Évát, azután pedig Jézus megkísértését. Mózes első könyvének a 3. fejezetének az 1. versében ezt olvassuk. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Na most ez hazugság, vagy nem? Hazugság. Teljesen hazugság. Mondott Isten valamit fákról, meg evésről? Hát hogy nem mondott volna? Mondott, csak nem ezt. Na pontosan így van. Pontosan így van. Azt kell, hogy mondjam, drágáim, hogy én nyelvészetből, meg irodalomtudományból doktoráltam. Az egész életem a szavak körül forog. Szeretek szépen beszélni, szeretek szép beszédeket hallgatni, szeretek jól felépített beszédeket hallgatni, és abban gyönyörködöm. Az egyik legfájdalmasabb és kiábrándítóbb tapasztalatom mégis az, hogy az ember nem tud maradéktalanul kommunikálni. Nem tudjuk pontosan azt elmondani, amit szeretnénk, úgy, hogy azt hallják az emberek, amit mi szeretnénk. Egyes pszichológiai kutatások szerint az embernek 4 vagy 5 füle van. Nem ehelyett a kettő helyett, hanem hogy amit mondanak nekünk, azt annyiféleképpen tudjuk hallani. És amikor én azt mondom valakinek, hogy ez nagyszerű volt, akkor az egyes fül az ezt dicséretként veszi. Azt mondja, hogy köszönöm. A második fül az azt mondja, hogy mit rontottam el? Miért kell megdicsérni engem? Mert a szocializációja, a nevelése az azt mondatja vele, hogy hát engem olyankor szoktak megdicsérni, amután következik a letolás. A harmadik fül az a fájdalomnak a füle. Nem mondj ilyet nekem, nem volt jó, én nem vagyok méltó az elismerésre. És így tovább. Az ember szinte iszonyú erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy megértessük magunkat a másikkal. Hát gondolj csak bele a férjeddel vagy a feleségeddel, amikor egy kiadós veszekedésbe torkollik a nem úgy induló veszekedés. Ez hogy lehet? Hát úgy, hogy azt gondoljuk, hogy mondunk valamit, de a másik nem úgy hallja. Vagy, ezt már rátok bízom, hogy nem is azt akarod mondani, amit mondasz. Azt meg nem csoda, hogy nem úgy hallja, mint ahogy szeretnéd, vagy nem úgy mondod, ahogy szeretnéd, és mégis kihallja belőle. Na most akkor ezek után akkor képzeljétek el, hogy a világ legokosabb lénye vajon nem tudja úgy csűrni, csavarni, hogy a végén mindenképpen mi veszítsünk? Hát dehogy nem. Ezért kell felszerelkezned Isten igazságaival. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Nem, és Éva is hozza a jó választ. Nem, csak arról a fáról, ami a kert közepén van, mondta Isten, hogy ne egyetek róla, ne is érintsétek, ezt nem mondta. Mert amelyik napon esztek róla, meg kell halnotok. De itt már sajnos a rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Szó szerint lecsúsznak a legbelsőbb kamrákba, ide, a lényednek a közepébe. És ezért kell nagyon óvatosnak lenned azzal kapcsolatban, hogy kiről mit kinek mondasz. Mert többször jártam már úgy, hogy még nem is találkoztam valakivel, de a híre megelőzte. És amikor úgy belegondoltam, hogy engem vajon milyen hír előz meg? És biztos vagyok benne, hogy nem csak jó. De miért? Hát ezért. Mert egy pillanat alatt rágalmazóvá válunk, olyanná, mint az ördög. Hogy annyira feszít belülről, hogy valami, ami még nem is megalapozott, nem is biztos, hogy úgy van, de mi azt elmondjuk valaki másnak, hogy hirtelen rágalmazóvá válunk mi magunk is, és az ördög így működik. Nézzétek, hogy Jézusnál hogyan működik a sátán beszéde. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva. Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Itt egy picit megállunk. Ugye úgy indul, hogy ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Jézus pedig azt mondja, és figyeld, itt Jézus azonnal felismeri, hogy itt most üzenetek fognak csatázni. És azt mondja, hogy nincs szükségem arra, pedig éhes vagyok, mert 40 napja nem ettem. Végül megéhezett. Én hamarabb megszoktam. Mikor vagy a legkísérthetőbb? Általában az emberek két helyzetben kísérthetők, amikor éhesek, meg amikor fáradtak. Jó. Oké, 40 napja nem evett, első kísértés, mondd a kőnek, változzon kenyérré. Jézus azt mondja, hogy értem a logikádat. Erre az a válaszom, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, ami Isten szájából származik. Mi ez? Ez egy ige. Ez a Bibliából származik. Jó, zajlik tovább a beszélgetés, és a sátán felveszi a fonalat, és ez a legfélelmetesebb, hogy ő is igével válaszol, és azt mondja, hogy tudom ám én is, hogy mit mondott Isten. 6000 éve tanulmányozza ezt a könyvet. És akkor most hadd mondjak valami nagyon fontosat. Ha meg akarsz állni a sátánnal szemben, aki 6000 éve tanulmányozza, hát nem ezt a könyvet, oké, akkor igazad van, akkor ezt a könyvet csak 3500 éve tanulmányozza, az embert meg a teremtésétől fogva, akkor ha meg akarsz állni vele szemben, akkor vesd össze a 3500 évet azzal, amennyire te odaszántan kutatod az Isten beszédét. Na, akkor van még mind gondolkodni, hogy hova illeszt be a napi rendedbe a Biblia olvasását vagy hallgatását? Hát szerintem van. És gondolkodj is rajta. És ezt szándékosan nem akarom elpuhítani, jó? Péter azt mondja, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Ezt muszáj ide leszögezni. Nem a Bibliáról szóló tudásod őriz meg az üdvösségre, hanem Isten hatalma és szeretete. De ha a hétköznapi kísértésekben a sátán üzeneteit szeretnéd legyőzni, akkor ismerned kell azt, aki a valóságos atyád, akinél az igazság üzenetei vannak, mert másképp össze fogsz keveredni. És olyankor láthatsz példákat arra, hogy keresztények olyanok, mint hogyha hát Krisztus követője is, de amúgy semmiben nem különbözik a kollégáitól, hogy hát olyan, minthogyha Krisztus követője lenne, de egyébként az életén ez nem mindig látszódik, hogy azt mondja, hogy szeretem az Urat, de hát az Úr azt mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Értitek? Szóval a sátán azt mondja, hogy tudom én is az igét, nyugodtan ugorj le, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont meg van írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Hát ezért hívlak benneteket újra és újra Isten még mélyebb megismerésére. Mert ilyen szintű Istenismeretben meg lehet állni stabilan. De azzal, hogyha a YouVersion által felkínált igét elolvasod, nem egészen másfél másodperc alatt, és azt mondod, hogy ez ma annyira nem érdekes. És az egész napod eltelik anélkül, hogy Istennel foglalkozná. Hát ebből nem lesz olyan Isten ismeret, ami azt tudja mondani, hogy várjál, hogy van? Hát én ismerem az én Istenemet, hát én tudom, hogy ő hogy gondolkodik. És ez a kulcs, tudom, hogy gondolkodik. És hogyha ezt az igét hozza a sátán, akkor én tudom, hogy de ha összességében nézzük, akkor azért, hogy bizonyítsuk a hitünket, nem fogunk tízemeletesek tetejéről ugrálni. És akkor most az utolsó néhány percben azt ígértem, hogy megnézzük, hogy honnan van bennünk ez a vágy, hogy mindig mi legyünk az elsők. Szeretném kérni a borítóképet. Ami ezen látható, az a hold, ez egy igazi kép, ez nem animáció, ez egy valóságos fénykép. A hold és a legfényesebb csillag. Hogy hívjuk ezt a csillagot? Vénusz, igen, és amikor csillagként hivatkozunk rá, hajnalcsillag, vagy esthajnalcsillag. Ez a három, ez ugyanaz. Na akkor nézzük most újra az Ézsaiás 14:12-t. Jaj, leestél az égről fényes hajnalcsillag. Lehultál a földre népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadban. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. De a sírba kell leszállnod, a gödör legmélyére. Akik csak meglátnak, rád csodálkoznak, elámulnak rajtad, és ezt kérdezik, ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok. Ez az, aki pusztává tette a világot, lerombolta a városokat, és nem engedte haza a foglyokat. A sátán, mint az emberiség atya itt a bukott földön, az Édenen kívül, ő a nagyra vágyásnak a példaképe, a mintája. Ezen sok ezer éve gondolkodik a zsidó és a keresztény teológia, nem tudjuk rá a választ, hogy miért, hogyan született meg egy tökéletes, szabad akaratú lény szívében az a vágy, hogy letaszítsa Istent a trónról. Hogy nekünk más sincs a szívünk mélyén, mint az, hogy végre valahogy bejussunk a mennybe, megnyugodhassunk, és Isten gondoskodhasson rólunk, és ne magunknak kelljen, igaz? Hogy van akkor az, hogy ez a lény, aki közvetlen közelről szemlélte Isten dicsőségét, és fürdőzött ebben a dicsőségben, megfogant a szívében az, hogy fölmegyek, az Isten trónja fölé emelem a trónomat. És én leszek az Isten. Hogy én leszek az Isten. Nem tudjuk, hogy honnan jött a szívébe ez a vágy, de hogy megfogant benne ez a vágy, azt látjuk, és a következményeit is tapasztaljuk. És azt mondja Ézsaiás, hogy leestél az égről, te fényes hajnalcsillag. Egy Isten tisztelet után, 2 héttel ezelőtt megkérdezte tőlem valaki, hogy arról is fogsz majd beszélni, hogy miért hívjuk Lucifernek a sátánt. Hát íme. A hajnalcsillag az ókori kultúrában is tudták, hogy az a Vénusz bolygó. Ugye már az ókori görögök csillagászattal foglalkoztak, és már meg tudták figyelni a bolygók járását, és tudták azt, hogy a legfényesebb csillag, ami először tűnik fel az égen, és a legtovább fényes, az a hajnalcsillag, vagy estcsillag. Leghamarabb tűnik fel az égen, este, és a legtovább marad hajnalig. Ő hozzá el a hajnalt, ő az első. Mindig ő az első. Hát nem véletlen, hogy amikor a sátánra akar hivatkozni Isten, és Ézsaiás prófétán keresztül teszi ezt, akkor a hajnal csillag képét használja hozzá. A hajnal csillag az égen az első a csillagok közül, és ő tűnik el utoljára. A hajnal csillag az, ami végül meghozza a fényt. Akkor miért hivatkozik rá úgy Pál apostol, hogy a világosság angyalának tetteti magát? Hát azért, mert mindig azt fogja mondani, hogy én hozok az életedbe fényt. A sátán szívében ez az örökös nagyra vágyás. Mindig én akarok lenni az első, és az enyém az utolsó szó. Na, ez nem mélységesen emberi, de miért? Mert atyátoktól, az ördögtől származtok. Mindig én akarok lenni az első, ezt mondta a sátán. És az enyém lesz az utolsó szó. Oda helyezzem a trónomat Isten trónja fölé, és én fogok uralkodni az összes csillagon. Ezt vesd össze azzal, amiről múltkor olvastunk, hogy a nagy sárkány a farkával lesodorta, mit? Az ég csillagainak az 1/3-át, és ledobta őket a földre. De az esthajnal csillag az mindig ő. A görögben az esthajnal csillag neve az úgy hangzik, hogy fószforosz. Ismerős ez a szó? Amikor valami foszforeszkál, az mit csinál? Fényt hoz, ugye? A sötétben fénylik. Hát a fúsz, az görögül fény, a foreó az azt jelenti, hogy előhoz. Tehát a fószforosz az azt jelenti, hogy a fény hozó. Amikor Jeromos lefordította a latin nyelvre a Bibliát, akkor ezt latinul úgy fordította, hogy lux, ferro, a lux az fény, a ferro az hoz, íme a magyar lucifer szavunk. Tehát a lucifer az nem más, mint a fényhozó, az esthajnal csillag, aki mindig első akar lenni, és mindig utoljára akar maradni, aki mindig diktálni akar, és végül mindig az övé az utolsó szó. Ő Lucifer. Na és akkor zárszóként, szerintem ez a leggyönyörűbb, ez a tűzi játék. Gyerekek, ezt nézzétek. A Biblia legvégén hogyan beszél magáról Jézus? Ezt mondja, Jelenések 22:16. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. Na, mi történik itt? Itt, barátaim, deklarálja az Úr a hatalomátvételt. Én vagyok a megígért messiás. Dávid gyökere, vagyis Dávid tőlem származott az egész Izraellel. Én vagyok az új hajtás, Dávid családjából a megígért messiás, aki helyre állítja a bukott földet. És amúgy én vagyok a fényes hajnalcsillag. Kedves Lucifer, én vagyok. És akkor figyeljétek, úgy kezdi a Jelenések könyvét, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. És a végén, csak hogy biztos legyen mindenki számára, nem Lucifer hozza a világosságot, nem a sátán a világosság angyala, nem ő tud újat hozni az életedbe, hanem én vagyok a fényes hajnalcsillag, mondja Jézus Krisztus, a világ megváltója és ura. És ez a mi urunk. Halleluja. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most hálát adni. Dicsőítünk téged, názáreti Jézus Krisztus, és megvalljuk, hogy mi ebben a teremben hisszük és valljuk, hogy te vagy a fényes hajnalcsillag, hogy te vagy a világ világossága, és hogy aki téged követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Köszönjük, Jézus, hogy benned élet van, hogy te vagy a mi atyánk, hogy fel vagyunk hatalmazva arra, hogy a te gyerekeid legyünk, és megvalljuk, hogy azok is vagyunk. Köszönjük, hogy újjá szültél bennünket a drága Szentlélek által. És köszönjük, Urunk, hogy mi már hozzád tartozunk, és nem akarjuk a mostoha apánknak az akaratát teljesíteni. És megvalljuk, hogy nem ő a mi atyánk, és nem az ő akaratát akarjuk teljesíteni, hanem téged szeretünk, téged keresünk, és a te akaratodat akarjuk beteljesíteni, Urunk. Köszönjük ezt a gyülekezetet, köszönjük, hogy a te akaratodból jött létre, és megvalljuk azt is, hogy együtt, mint gyülekezet is, a te akaratodat akarjuk betölteni itt Debrecenben. Köszönjük, Jézus, hogy hívsz bennünket a te világodba, ahol nem lesz többé sötétség, hanem csak világosság. És Urunk, segíts nekünk úgy ismerni a te beszédedet, hogy arra tudjuk alapozni az életünket, és ne pedig a sátán hazugságaira. Legyen áldott és felemelve mindezért a te neved. Amen.